Magyarország első televíziója, Magyarország híradója.
Egyelőre vége, de bármikor újra kezdhetik. Hajnali 3-tól délig nem jártak a vonatok, csak holnapra állhat helyre a menetrend. Nem sok maradt belőle, egy katona meghalt, a két sérült állapota stabil, a helikopter fekete doboza elégett. Egy hajó volt a hibás, leállt az internet Európa és Afrika között, mert elszakadt egy kábel a tengerfenekén. És Ágtól Kapolyig nyilvános az összes képviselő vagyonnyilatkozata, Horn és Toller családja nem adott bevallást. Jó estét kívánok! Délben lefújták a vasutas sztrájkot, de csak ideiglenesen. A MÁV vezetése továbbra sem tudott megegyezni a szakszervezetekkel, ezért azok bármikor újra kezdhetik a munkabeszüntetést. A hétvégén tovább tárgyalnak, és ha nem állapodnak meg, akkor legkésőbb hétfőn újra kezdik a sztrájkot. A vonatok hajnali 3-kor álltak le szinte az egész országban. A MÁV összesítése szerint 1557 vonatból 325 járt a sztrájk idején.
Tanástalan utasok és veszteglő vonatok reggel a nyugati pályaudvaron. Itt szinte teljesen leállt a forgalom. Óránként egy vonatot indítottak. Zárva voltak a pénztárak és az információ is.
Tegnap kiadták a jegyet. Miért adják ki a jegyet? Ha tudják, hogy sztrájk lesz, nem szégyelik magukat.
Itt minden kollega, mivel bérve van, hogy minden kollega kitart. És
a sztrájkolók közül többen azt mondták, 70 ezer forintot visznek haza havonta. Ebből nem lehet megélni. Majd hitetlenkedve olvasták a MÁV délelőtti közleményét.
A dolgozók 85-90%-a felvett a munkát. Hol? Hol? Az építőiparban.
Eközben a MÁV vezetése a sztrájkot meghirdető szakszervezettel tárgyalt. Az érdekvédők azt szeretnék elérni, hogy a dolgozók kapjanak részesedést, fejenként 250 ezer forintot a MÁV kargó eladásából befolyt pénzből, és 10%-kal emeljék meg a kiszervezett leányvállalatoknál dolgozók fizetését.
Az 5 évvel ezelőtt kiszervezett leányvállalatok átlagkeresete 25%-kal alacsonyabb, mint a MÁV jelenlegi átlagkeresete.
Nem jutottak dűlőre, holnap folytatják a tárgyalást. A sztrájkot viszont délben felfüggesztették, de mint mondták, bármikor újra kezdhetik, akár már szombaton, de legkésőbb hétfőn, ha továbbra sem sikerül megegyezniük.
És meddig tart ez a sztrájk, úgy? Fogalma sincs.
Pedig ekkor már lefújták, de senki nem lett okosabb. Nem lehetett tudni, hogy mikor és hova indulnak vonatok. Aztán lassan életre kelt a pályaudvar, és az információs táblákra kiírták a járatokat, és a késéseket is. Ez volt az első vonat, ami kifutott a nyugatiból. A sztrájk felfüggesztése után majdnem egy órával indult el. Ezután viszont 10 perc alatt 3 is követte.
Hajnal óta a budapesti pályaudvarokat járja, Gmózer Zoltán kollégám most a nyugatiban van. Szervusz Zoli, jó estét! Péntek van, sokan utaznak ma délután és este. Mi a helyzet, most hányan vannak?
Szervusz, jó estét! Úgy tűnik, hogy lassan normalizálódik a helyzet itt a nyugati pályaudvaron. Jóval kevesebb tanástalanul téblából a utast lehet látni, mint amennyit napközben lehetett. Beszéltem itt a vonatra várakozókkal, a legtöbben azt mondták, hogy az a vonat, amire várnak, indulni fog, legalábbis a kiírás szerint. Persze azért volt olyan is, aki nem látta még kiírva a saját vonatát. Kavalec Imre, a MÁV sajtófőnök azt mondta, hogy 15-20 perces késésekre mindenképpen számítani kell még.
Zoli, milyen rend szerint indulnak újra a vonatok, ha úgy tetszik, mi a fontossági sorrend?
Először az Intercity-ket és az elővárosi vonatokat próbálta meg menetrendbe állítani. A MÁV ezután következtek a személyvonatok és a gyorsvonatok. A legnehezebb dolguk a távolsági, illetve a nemzetközi vonatokkal van. Ezek közül lesz, amelyik csak holnap közlekedik majd menetrend szerint.
Gmózer Zoltán jelentkezett, köszönjük! A MÁV vonalain hajnalra állhat helyre teljesen a rend. Az elővárosi járatok már menetrend szerint indulnak. A hajnali sztrájk éppen ezeken a vonalakon okozta a legnagyobb káoszt. Vonat hiány reggel több tízezeren indultak munkába autóval vagy busszal. Vidéken pedig 4 pályaudvar bénult meg teljesen.
Ma hajnalban azok is busszal mentek Vácról a fővárosba, akik egyébként vonattal járnak.
A múltkori sztrájkkal is a volánnál úgy voltunk, csak Dunakeszire másfél óra alatt értünk be.
Tömött buszok indultak Budapestre. A vonatok, ha el is indultak, azt nem lehetett tudni, hogy meddig mennek.
Ez Balassagyarmatig közlekedik talán.
Sokan csak a pályaudvaron szembesültek a sztrájkkal. Ők, ha megvárták, vonattal is eljuthattak Budapestig.
Hát, én durván úgy fél óra.
A városközpontba azonban nem jutottak el, mert a Budapestre tartó vonatok a külső kerületi pályaudvaroknál nem mentek tovább.
Most valószínűleg villamos és metró lesz.
A három nagy fővárosi pályaudvar ugyanis nem fogadott egyetlen járatot sem. Indítani is csak néhányat indított, például Cegléd felé.
Lehet, hogy összeszedek még itt három embert, aztán ugyanannyiba kerül a taxi, hogyha lemegyünk Debrecenig, mint a teljes árumenetje.
Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán és Szegeden teljesen leállt a vasúti közlekedés. Az ország nyugati felében azok a vonatok jártak, amelyeket nem a MÁV üzemeltet. Délben a sztrájk felfüggesztése után azonnal megkezdték a menetrend helyreállítását. Györmoson, Sopron megyében már a legtöbb vonat menetrend szerint közlekedik.
A beszállást szíveskedjenek befejezni.
Az ország keleti felében viszont még órákba telik, míg helyreáll a rend. Legkésőbb az Intercity járatok jutnak majd el a megfelelő helyre.
Az esti órákra, a legkésőbb 7-8 órára erővárosi vonatai menetrend szerint közlekednek. Távolsági vonatoknál is akkor már egy menetrendszerűséget bírunk biztosítani, de a távolsági gyors, illetve Intercity vonatoknál előreállhatóan csak a hajnali órákra fog rendbe állni a forgalom.
Aki megvette már a menetjegyét, de nem használta fel, annak 3 napig visszaváltják a jegypénztárokban.
Megbénult a vasúti forgalom Romániában is, mert reggel 7-től spontán sztrájkot szerveztek. A kormány és a szakszervezetek között ott is kudarcba fulladtak a bértárgyalások. A sztrájk a román munkaügyi tárca szerint törvénytelen volt. És hajnalban megbénult a német főváros tömegközlekedése is. Berlinben holnap délutánig nem járnak a buszok, a villamosok és a metrók. Ott is béremelésért sztrájkolnak. A káosz ma délután érte el a csúcspontját, amikor a németek hazaindultak a munkahelyükről. Stabil az állapota a tegnap esti helikopter baleset 2 súlyos sérültjének. Az első vizsgálat szerint működtek a Mi-8-as helikopter hajtóművei, amikor gyakorló repülés közben lezuhant Törökszent Miklós közelében. Egy katona a helyszínen meghalt. Megtalálták a gép fekete dobozát is, de az nagyon megsérült a tűzben.
Ennyi maradt a tegnap lezuhant 11 tonnás Mi-8-as katonai helikopterből. A benne utazó 4 pilóta közül egy könnyebben, 2 súlyosan megsérült. Őket már megműtötték, állapotuk stabil. A gép navigátora viszont nem élte túl a balesetet.
Leesett a gép.
Sándor Imre néhány száz méterrel lakik a baleset helyszínétől.
Körülbelül 3 olyan nagyon kemény robbanás volt. Körülbelül ilyen géppuska tüzelésnek megfelelő ropogások is hallottak.
A szemtanú szerint a tűzoltók néhány perc múlva már a helyszínen voltak. Azt mondja, az egyik pilótát egy ideig többen keresték a helyszínen.
A rotorlapátok deformálása, törése és szólódása egyértelműen arról tanúskodik, hogy a gép mindkét hajtóműve a baleset bekövetkeztekor nagy teljesítménnyel üzemelt. Megtalálták ma reggel a gép fekete dobozát a balesetvizsgálók, de ez sajnos a nagy és heves tűzben oly mértékben rongálódott, hogy igen kétséges, hogy bármiféle adat abból kinyerhető lenne.
Ezért azt sem lehet tudni, mikor lesz eredménye a vizsgálatnak. A szakértők a helyszínen még mindig dolgoznak, hogy minél több adatot tudjanak begyűjteni a tragédia okairól. A híradót Óballáról Révész Erika tudósította.
Most már végleges nem kivételezhetnek a rendőrök a miseborozó papokkal, ez is jön mindjárt, előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Allahot kiabáltak, miközben géppisztollyal lőtték Izrael nagykövetségét Mauritániában, 3 sérült van. És kibabráltak a 10 évesekkel, először jó volt a felvételi feladatlap, aztán kijavították hibásra. Nem ellenőrzik célzottan a kötelező biztosítást a rendőrök, közölte az ORFK híradónkkal, de attól, hogy razzia nem lesz, ha valakiről rutin ellenőrzés során kiderül, hogy nincs nála csekk vagy szerződés, azt megbüntetik. 700 ezer autós váltott biztosítót, becslések szerint több tízezren még mindig nem kaptak csekket. A biztosítók szövetsége szerint azonban nekik is elég idejük volt arra, hogy mostanra beszerezzék.
Akkor itt a helyszínen, megírom.
Így büntethetik meg a rendőrök azt, aki elismeri, hogy nem kötött felelősségbiztosítást, vagy a január 1-től esedékes díjat nem fizette meg.
Igazából a rendőrségi gyakorlatban nincs változás, tehát tegnap is ugyanúgy ellenőriztük a felelősségbiztosítás meglétét, ahogy ma.
A biztosítási szerződés megszűnésének plusz 30 napos határideje tegnap lejárt. Ha valaki még csekket és kötvényt sem kapott, ezt a biztosító felé kellett volna jeleznie. Ha a rendőr nem hisz az autósnak, eldönti, feljelenti az illetőt vagy figyelmezteti.
Hogy egyik problémát az is okozza, és az engem is meglepett, hogy a biztosítás közvetítő brókerek a szerződéseket nem egyenletesen adták át nekik, ahogy kötik, hanem januárban, de még csak nem is mindig az elején.
Ezt már a biztosítók állítják. A brókerek szerint viszont az egy csomagban átküldött rengeteg papír nem okozhat validát.
Nincs más dolga a biztosítónak, mint megnyomja az entert, és valamilyen nyomtatón ez a kötvény, csekk az ügyfélhez elindul.
Mert hogy decemberben elektronikusan is átküldték a biztosítóknak a felmondó ügyfelek adatait, mondja a legnagyobb internetes brókercég képviselője. A biztosítókat viszont felkészületlenül érte, hogy 700 ezer autós átszerződött. A zavart enyhíti, hogy néhány biztosító önként meghosszabbította a díjhalasztási időt, vagyis a kötelezők befizetések nélkül is érvényesek lesznek február végéig.
Nem kivételezhetnek a rendőrök a misebort fogyasztó papokkal. Takács Albert szerint ezt a jogszabályok nem teszik lehetővé. A rendészeti miniszter ma válaszolta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia levelére. Ők egy hete azért kértek mentességet, mert szerintük a paphiány miatt sok plébánosnak több településen is misét kell tartania, és a szertartás rend szerint mindenhol kell egy kevés misebort inni. A Zero Tolerancia program viszont a minisztérium szerint azt mondja ki, hogy a legkisebb alkoholszintnél is el kell venni a jogosítványt, akkor is, ha egy papról van szó. Április 15-től megbüntetik azokat a kórházakat, amelyek nem hozzák nyilvánosságra várólistájukat. Az intézmények ennyi haladékot kaptak. Most 40 kórháznak nincs nyilvános várólistája. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter azt mondta, hogy ha tavasszal sem lesz, akkor 2%-kal kevesebb pénzt kapnak majd. Kapolyi László szocialista politikus a leggazdagabb, a fideszes Ág Péter a legszegényebb képviselő, ez derül ki a vagyonnyilatkozatokból. A tegnap éjféli határidőre három kivételével az összes dokumentum beérkezett. Három nyilatkozat azért hiányzik, mert egy képviselőhely betöltetlen, a betegség miatt nem dolgozó Horn Gyula, illetve a tavaly előtti balesete óta kómában lévő Toller László családja pedig lemondott a képviselői tiszteletdíjról, ezért nem adtak le a nevükben vagyonnyilatkozatot.
Nincs sok változás tavalyhoz képest a miniszterelnök idei vagyonnyilatkozatában. Gyurcsány Ferenc továbbra is feleségével és anyósával lakik, nevén csak egy 50 négyzetméteres pápai lakás van. Nincs autója, fizetését pedig továbbra is jótékony célra civil szervezeteknek utalja át. Cégeitől 82 milliós osztalékot kapott. A Fidesz elnöke ugyanabban a házban él, ahol tavaly. Orbán Viktor az elmúlt évben könyveinek eladásából 12 milliót keresett, és ugyanennyit tart takarékszámlán. Egy 7 éves autója van, és 20 milliós adósságot törleszt. Még megvannak a korábban vásárolt felcsúti földjei is, amelyeket helyi alapítványoknak ajánlott fel ingyenes használatra. A leggazdagabbnak tartott képviselő továbbra is a szocialista Kapolyi László. Csaknem 600 millió forintja van kötvényekben és értékpapírokban, cégeitől pedig majdnem 700 milliós osztalékot kapott. Tanácsadóként és akadémikusként fél-fél millió forintot keres havonta, cégében viszont továbbra is minimálbérre van bejelentve. Idén először 55 tisztségviselőnek is nyilatkoznia kellett, így például az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Bank elnökének. Az ÁSZ vezetőjének, Kovács Árpádnak több fővárosi lakás van fele részben a nevén. Nincs viszont autója, fizetése csaknem 2 millió forint havonta. A Nemzeti Bank elnöke szintén több értékes budapesti ingatlan tulajdonosa, neki sincs autója, van viszont egy vitorlás hajója. Simor András fizetése havi majdnem 7,5 millió forint.
Gyurcsány Ferenc szerint óvni és őrizni kell a harmadik magyar köztársaságot. A miniszterelnök a második köztársaság kikiáltásának 62. évfordulóján tartott ünnepségen mondott beszédet. A kormányfő azt mondta, hogy a polgárok ugyan sokfélék, de nem lehet olyan ember, aki azt mondja, hogy ő az egyedüli hazafi, mert az a közösből vesz el. A köztársaság pedig nem mondhat le egyetlen polgáráról sem. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, hogy a demokráciához szerinte négy dologra van szükség. Tulajdonra, műveltségre, munkára és autonóm polgárokra. Az MSZP nem szavazza meg a Fidesz által kezdeményezett megerősítő népszavazást az egészségbiztosítási törvényről, ezt mondta az országgyűlés szocialista alelnöke. Az ilyen népszavazáshoz nem kell aláírásokat gyűjteni, de kell hozzá a parlamenti többség, vagyis az MSZP támogatása. Mandur László szerint pártja azért szavaz nemmel február 11-én, mert az egészségügyi törvény is olyan, mint a költségvetés, amelyről szerinte nem szokás népszavazást tartani. Az MSZP frakciója hétfőn dönt hivatalosan. Népszavazási kalkulátort indít a KDNP. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség honlapjáról elérhető számítógépes oldalon mindenki beírhatja, hogy szerinte mekkora lesz a részvétel és az igenek száma. Így ki lehet számolni, hogy eredményes lesz-e a népszavazás. A párt ezzel is arra akar buzdítani, hogy minél többen vegyenek részt a referendumon. Nem találtak a szakemberek semmilyen technikai hiányosságot az épülő Bátaapáti atomhulladék tárolónál. Az ellenőrzést a környezetvédelmi miniszter rendelte el azután, hogy Illés Zoltán fideszes politikus képeket mutatott arról, ahogy az atomtemető építkezésénél a falakon átszivárog a talajvíz. A föld alatti járatokat az ANTS, az Atomenergia Hivatal és a Pécsi Bányakapitányság közösen ellenőrizte, de nem észleltek a megengedetnél nagyobb vízesedést. Valamit tenni kell. Éveleje óta csaknem minden nap átlépte az egészségügyi határértéket a fővárosi levegőben a por aránya. Már csak azért sem mehet ez így tovább, mert az Unió nemrég elfogadott környezetvédelmi irányelve előírja, hogy 2020-ig Budapesten is ötödével csökkentsék a levegő portartalmát. Berlinben és más német nagyvárosokban ezt úgy oldják meg, hogy kitiltották az autókat a belvárosból.
Ezek a táblák jelzik Berlin új határát, legalábbis a belvárosét. Ide az évelejétől már csak matricával lehet behajtani, és csak azokkal az autókkal, amelyek alig szennyezik a környezetet. A zöld zóna szabályai a külföldiekre is vonatkoznak.
Azt javasoljuk, hogy a forgalmi másolatot küldjék el feltétlen, hiszen a döntő, hogy egyáltalán valaki plakettet kaphasson, az a forgalombehelyezés, első forgalombehelyezés dátuma.
Berlinen kívül most még Köln és Hannover jelölt ki zöld zónát, de hamarosan újabb német nagyvárosok csatlakoznak. A légszennyezettséget akarják csökkenteni. Hasonló elképzelések Magyarországon is vannak, de egyenlőre leginkább csak asztalon. A légszennyezettség egészségügyi határértékét, vagyis azt, hogy a szennyező anyagok koncentrációja mikortól különösen veszélyes az egészségre, miniszteri rendelet szabályozza. De hogy ilyenkor kell-e smogriadót elrendelni, arról mindig a települési önkormányzat dönt. Budapesten januárban 23 napon volt az egészségügyi határértéknél jóval rosszabb a levegő. Különösen a por koncentrációja szökött az egekbe. Smogriadó nélkül.
Tehát a gépjárművekből, közlekedésből, lakossági fűtésből.
Kerül a legtöbb por a levegőbe. Most a szinte láthatatlan porrészecskék mérésére készül az egészségügyi és a környezetvédelmi tárca. Egyebek mellett azért is, mert az Unió is szigorított a levegő minőségi szabályokon. Főleg a port kell visszafogni, mondja a szakértő.
2010 és 2020 között 20%-kal.
És ez most nem is csak a forgalmas belvárosokra vonatkozik, hanem az egyébként is tisztább levegőjű külső kerületekre is.
Leállt az internet Ázsia és Afrika sok országában. Valószínűleg azért, mert egy hajó felszakította, vagy legalábbis megsértette az optikai kábelt a tenger mélyén, Egyiptom és Olaszország között. Még napokba telhet, mire helyreáll az internet szolgáltatás. Például Egyiptomban, Szaúd-Arábiában, Kuvaitban vagy Indiában.
Ebben a kairói kávézóban már van internet, de még nagyon lassú. Az egyiptomi kommunikációs minisztérium arra kérte a felhasználókat, egy darabig ne töltsenek le filmeket és MP3-akat, ezzel is tovább terhelve a rendkívül lassú rendszert. Ahol viszont munkaeszköz a net, ott csapásként élték meg a vonalszakadást. 48 órán át nem tudtunk feljutni a világhálóra, ez óriási kiesést jelentett a forgalmunkban, egy csomó rendelést nem tudtunk teljesíteni, mondja ennek az utazási cégnek a vezetője. Egyes hírek szerint Egyiptom és Olaszország, egészen pontosan Alexandria és Palermo közt a tenger mélyén szakadhatott el egy optikai kábel, valószínűleg egy hajó horgonya tépte fel. A szakadás nem csak a két kontinensen okozott zavart. A kapcsolatlassulás Egyiptomból indult, és Szaúd-Arábián, Kataron, az Egyesült Arab Emirátusokon, Kuvaiton átérte el Pakisztánt, majd Indiát, és tette szinte lehetetlenné az internetezést. Új Delhi járt talán a legrosszabbul. Az indiai nagyvárosban ugyanis rengeteg cég működtet európai és amerikai fogyasztók számára elérhető telefonos és internetes ügyfélszolgálatot. A néhány napos zavar hatalmas bevételkiesést jelent nekik.
Géppisztolyosok támadtak Izrael mauritániai nagykövetségére hajnalban. Egy éjszakai bár elől nyitottak tüzet az erőd jellegű épületre, majd elfutottak. Szemtanúk szerint hatan voltak, és Allahot értették, miközben lőttek. Az őrök viszonozták a tüzet. A támadásban hárman megsebesültek, de egyikük sem a követség alkalmazottja. Izrael riadókészültségbe helyezte külképviseleteit. Kétszer meggondolják a kirúgott alkalmazottak a jövőben, hogy bepereljék-e volt munkahelyüket. Február 6-ától az illetéket, a szakértői díjat, a tanúk és a tolmács díját, vesztett ügy esetén pedig az ellenfél ügyvédjének díját is a munkavállalóknak kell kifizetniük. Ez akár több százezer forintos kiadást is jelenthet.
Szentirmai Katalint tavaly bocsájtották el, szerinte jogtalanul.
Állásinterjúra jöttem.
Csak nem egy évig pereskedett volt munkaadójával, végül ő került ki győztesen.
Ügyvédhez fordultam, és kiderült számomra, hogy igazából lenne mit kereskedni, mert igazam lenne abban, hogy jogtalanul szakították meg a munkaviszonyomat.
Csak a fővárosban évente hozzávetőleg 6000 ügyet vizsgál meg a munkaügyi bíróság. Országos összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a munkaügyi perek mintegy negyedét ebben az épületben tárgyalják. Sokan vannak, akik megalapozatlanul indítanak pert, mert eddig ennek nem volt semmilyen kockázata. Most viszont lesz.
2008. február 6-ától indult perekben a munkavállalónak a pervesztesség esetén viselnie kell az állam által előlegezett költségeket.
Vagyis az illetéket, a szakértői díjat, a tanúdíjat, esetleg a tolmásdíjat, és persze az ellenfél ügyvédjének költségeit. Ez több százezer forint is lehet.
Megvizsgáljuk a hadperesi képviselő új érvelését.
A bíróság kivételes esetben felmentést adhat a fizetés alól, ha a munkavállaló és házastársának jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, ami most 28.500 forint.
Azt gondolom, hogy biztosan jobban meg fogják gondolni a munkavállalók, hogy indítsanak-e pert, hiszen az eddigiekhez képest lényegesen nagyobb kockázatot fognak vállalni.
Az elmúlt évek ítéletei egyébként azt mutatják, hogy hozzávetőleg annyiszor nyernek a munkavállalók, mint ahányszor a munkaadók.
A szerelem ereje. Egy budapesti okmányiroda alkalmazottja honosított jogosítványokat hamisított afrikai barátja kérésére. Az ügyintéző több mint 40 embernek állított ki hamis papírokat. A férfi aztán 150-200 ezer forintért adta el őket a józsefvárosi piacon. Az ügynek több mint 40 gyanúsítottja van, és több mint 20 embert keres a rendőrség. Az afrikai férfi ellen európai elfogató parancsot is kiadtak.
Ebben is javaslatot tettünk, vesztegetésben indult, hivatalos személy által elkövetett vesztegetésben és más bűncselek miatt indultottunk nyomozást, és gyakorlatilag hát a hölgy és 21 állampolgára szemben vesztegetés és közokirat hamisítás miatt tettünk vádjavaslatot a fővárosi főügyészség felé.
Csak egy radír volt a különbség, de az egész matematika feladat megoldhatatlan lett tőle. Először hibátlan volt az a feladatlap, amelyet a 8 osztályos gimnáziumba készülő 10 éveseknek állítottak össze. Aztán a kérdéseket író bizottság visszakérte az oktatási hivataltól a tesztet, és kijavította hibásra.
Itt egy radír, itt két radír. Az elírás miatt több mint 3000 felvételiző tesztlapján volt egy megoldhatatlan feladat is. A minisztérium 6 nappal a felvételi után indított vizsgálatot az ügyben. Mára kiderült, hogy a kérdéseket összeállító bizottság először hibátlan feladatlapokat adott le az oktatási hivatalnak, ám visszakérték a lapokat, hogy még javítsanak rajtuk.
Amikor először leadták, akkor jó volt ez a feladat is, azonban egy későbbi átdolgozás során a bizottság részéről valamilyen átírás következtében egy szó eltérés került bele.
A hivatal szerint a diákokat nem érte hátrány, mert az elírásról a felvételi 15. percében a legtöbb iskolát értesítették. Az oktatási jogok biztosa szerint a felelősöknek nem azt kellene bizonygatniuk, hogy a hiba milyen csekély volt, hanem bocsánatot kellene kérniük.
Nem az a baj, hogyha hibázunk, hanem az, hogyha ökörként ragaszkodunk a hibáinkhoz. Én azt gondolom, hogy ami minimum elvárható az oktatási hivataltól, hogy a diákoktól, a szülőktől és a vizsgáztató tanároktól kérjen elnézést.
A matek példák 12 szűrőn mentek keresztül, mielőtt az oktatási hivatal véglegesítette a feladatlapokat. 12 szakembernek csak az volt a feladata, hogy a tesztekből kiszűrjék a hibákat.
Magyarország az Európai Unió legpesszimistább állama. Az Európai Bizottság megrendelésére fél évenként felmérik az unió lakóinak hangulatát. A ma nyilvánosságra hozott eredményekből kiderül, hogy a magyaroknak csak 15%-a derül át az ország helyzetével kapcsolatban. Az emberek fele nem vár javulást, és több mint harmaduk romlásra számít. Míg az Európai Uniós polgárok átlag 80%-a elégedett az életével, mindössze minden második magyar mondja magáról ugyanezt. A magyar emberek 60%-a bízik az Európai Uniós intézményekben, de csak ötödük a kormányban és a parlamentben. A pártokba vetett bizalom pedig minden idők legalacsonyabb értéke. Most pedig nézzük az esti kínálatot az M1-en. A szokásosnál kicsit korábban, 21.35-kor kezdődik ma az este Mészáros Antóniával. Szervusz Antónia, jó estét! Ha jól tudom, több híradós témát is folytattok.
Szervusz Krisza, jó estét kívánok! Valóban átvesszük a híradótól a stafétát. Már kint vagyunk, és kint is maradunk a nyugati pályaudvaron, hogy a MÁV illetékesével megbeszélhessük, mire számíthatnak a késő este, illetve holnap hajnalban utazók. És még egy utazással összefüggő kérdés, itt lesz a pénzügyi felügyelet szóvivője, hogy elmondja, mit tegyenek azok, akik kötelező biztosítót váltottak, de máig nem kapták meg az ezt igazoló papírokat. És mától emiatt meg is büntetheti őket a rendőr. A szokásosnál korábban, 9:30 után pár perccel kezdünk, várjuk Önöket.
Mészáros Antónia, köszönjük. Ez volt a híradó péntek este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Egyelőre vége, de bármikor újra kezdhetik. Hajnali 3-tól délig álltak a vonatok, csak holnapra állhat helyre a menetrend. Darabjaira hullott a Mi-8-as, egy katona meghalt, a két sérült állapota stabil, a fekete doboz elégett. Egy hajó volt a hibás, leállt az internet Európa és Afrika között, mert elszakadt egy kábel a tengerfenekén. És Ágtól Kapolyig nyilvános az összes képviselő vagyonnyilatkozata, Horn és Toller családja nem adott bevallást. Most sport és időjárás jelentés jön, híradó legközelebb az M2-n lesz, 8:30-tól, az M1-en pedig 23:15-kor jelentkezünk majd. Novodomszki Éva várja Önöket mindkét híradóban. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Roland, 20 éve a divat szakértője.
Kínzó fejfájás. Ilyenkor egy igazán gyors és hatásos fájdalomcsillapítóra van szükségem. Nagyon sok mindent kipróbáltam, de nekem csak az Advil Ultra vált be igazán. A kapszula belsejében lévő folyadék szinte azonnal hat, és a fájdalomnak nyoma sem marad.
Advil Ultra, az ultra gyors fejfájás csillapító.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Vannak dolgok, amiknek nem tudok ellenállni. Best magazin. Imádom.
Az eheti Bestben Flumorsi egy nősarab második felesége lesz. Holló Márta kislányt vár.
Sikeremet a Károly Róbert főiskolának köszönhetem, hiszen az ott végzettek 98%-a valóra váltja álmait.